Jelenések könyve, 2. és 3. fejezet. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Ez a levél Jézus rövid jellemzésével kezdődik. Ezzel a jellemzéssel az első fejezetben is találkoztunk már a 12. versben. A továbbiakban pedig látni fogjuk, hogy nem véletlen, hogy Jézus így jellemzi magát, a levél tartalmához ugyanis ez nagyon konkrétan kapcsolódik. A 7 gyülekezethez írt 7 levél az egyháztörténet egy-egy korszakára vonatkozik, viszont ez a 7 gyülekezet, amelyeknek a levél íródott, napjainkban is létezik. Azok az állapotok, amelyekre ezek a levelek utalnak, napjaink egyházában is fellelhetőek. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról. Jézus minden levelében megemlíti a gyülekezeteknek, hogy ő tud cselekedeteikről. Az első fejezetben, amikor János bemutatkozik, akkor azt mondja a 9. versben, hogy Patmosz szigetén volt Isten igéért és Jézus Krisztus bizonyságtételéért. A 9. vers elején pedig ezt írja János. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban. Tehát ő is az álhatatosságot említi. Az első század végén a hívők kezdtek rádöbbenni arra, hogy Jézus Krisztus nem tér vissza olyan gyorsan, mint ahogy ők azt korábban gondolták. Ők azt gondolták, hogy Jézus Krisztus bármelyik pillanatban visszatérhet, hogy megalapítsa az ő királyságát. Az a hír járta ugyanis, hogy Jézus megígérte Jánosnak, hogy addig nem hal meg, amíg ő, Jézus vissza nem tér és létre nem hozza az ő országát. János azonban evangéliumának utolsó fejezetében ezt cáfolja, és kijelenti, hogy nem ezt mondta Jézus. Amikor János elhívja Pétert, hogy legeltesse az ő nyáját, és megjövendőli azt is, hogy Péter mártír halált hal majd az ő hitéért, Péter Jánosra mutatva megkérdezte Jézustól. Uram, hát vele mi lesz? A János 21-22-ben Jézus így válaszol. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem! 23. versben ezt írja János. Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Péter egyik levelében szintén arra bátorítja az embereket, hogy várják türelemmel és álhatatosan Jézus Krisztus visszatérését. Jakab is a következőképpen bátorít bennünket. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Így tehát az ő népe, az egyetemes egyház álhatatosan és türelmesen várja Jézus Krisztus második eljövetelét. Eközben persze támadnak gúnyolódók, akik felhangon állítják, hogy nem is jön el, hiszen eddig sem jött el, és nem váltotta még be az ígéretét. A 2. Péter 3-4-ben olvashatunk ezekről a csúfolódókról, akik kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amit a teremtés kezdetétől fogva van. Ahogy tehát az Úr is várja a teljes aratást, úgy várjuk mi is az ő második eljövetelét. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat. Mindenképpen volt tehát szellemi ítélő képességük. A gyülekezet egyik nagy problémája ugyanis éppen a gonoszság, amely felüti a fejét a gyülekezetekben. János az evangéliumokban nem rejtette véka alá azt a tényt, hogy bizony ez meg fog történni. Gondoljunk csak a magvető példázatára, amely arról szól, hogy a mag különféle talajba hullott. Ezen kívül beszél Jézus arról is, hogy a mustármag majd egy fává növi ki magát, vagyis egy természetellenes növekedés lesz megfigyelhető az egyházban. A Máté 13.32-ben olvashatunk arról, hogy miután ez fává nőtt, eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között. Az égi madarak pedig mindig a gonoszt jelképezik, és sajnos az egyház történelem során nagyon sok gonosz madár rakott fészket az egyház ágai között is. és ez napjainkban sincs másként. És Jézus más példázatokat is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. A kovász is a gonosz jelképe, amely elterjedt az egész gyülekezetben. Az egyház története sajnos szégyenletes, és ezt én nem is próbálom tagadni. Mindig, amikor meghívnak egy-egy főiskolára, hogy tartsak előadást, elő szokott jönni ez a kérdés, hogy mit gondolok az egyház történetéről. És én olyankor mindig azt válaszolom, hogy sajnos tagadhatatlan, hogy az egyház története nagyon sötét és szégyenletes. Az egyház történelem mellett tehát nem tudok kiállni, Jézus Krisztusba vetett hitem mellett azonban igen, és amellett az egyszerű üzenet mellett, az evangélium mellett, amit Jézus Krisztus hirdetett, és amellett, amit az ő tanítványai, az apostolai mindennapi életükben megéltek. Azzal kapcsolatban azonban, amit az egyház történetben látunk, csak elnézést tudok kérni mindenkitől, és csak azt tudom mondani, hogy mindezek a szégyenletes dolgok egyáltalán nem képviselik hűen Jézus Krisztust és az ő üzenetét. Közben pedig az az imám, hogy Isten segítsen nekünk, hogy gyülekezetként hűen képviseljük őt úgy, ahogy azt ő szeretné. Visszatérve a Jelenések 2:2-höz. Nem viselheted el a gonoszokat. Látjuk, hogy a gyülekezetben egy egészséges immunrendszer működött, ami a méreganyagokat kilökte a szervezetből. Ha a szervezet immunrendszere legyengül, és erre már nem képes, akkor az nagyon veszélyes lehet az életünkre nézve. Nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Tehát ők Jézus Krisztus nevében fáradoztak, sőt, mi több, az ő nevéért. Egy nagyon is aktív gyülekezetről van tehát szó, amely nagyon sok mindent tett. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Isten nem igazán a cselekedeteikre vágyott, hanem sokkal inkább arra, hogy egy szeretetteljes kapcsolatban lehessen velük az ő népével. És a mi esetünkben is erre vágyik Isten, egy szeretetteljes kapcsolatra. Sokszor azonban ahelyett, hogy egyszerűen csak közösségben lennénk Istennel, inkább buzgón munkálkodunk. Pedig ő jobban örülne annak, hogyha egyszerűen csak leülnénk, és ott lennénk az ő jelenlétében, közösségben lennénk vele, ahelyett, hogy sürgölődünk és forgalódunk állandóan. Jézus ezért mondja a gyülekezetnek, hogy az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Az a fajta szenvedély, az a fajta izgatottság, ami jellemző volt rád, amikor megtértél. A Jeremiás 2:2-ben ezt mondja az Úr Izraelnek. Emlékszem rád ifjúkorod hűségére, mátkasságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Isten azt mondja, én emlékszem, hogy mennyire szerettél engem, és mi történt. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. És valóban tulajdonképpen kiestünk valahonnan, mondhatni visszaestünk, hiszen ma mélyebb kapcsolatunk kellene legyen Istennel, mint bármikor korábban. Emlékezzél azokra az időkre, mondja Jézus, amikor még bátran követtél engem, akárhová is vezettelek. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Jézus tehát figyelmeztet bennünket, hogy ő nem marad meg egy olyan gyülekezetben, amelyben nincsen szeretet, hanem kivonja onnan az ő jelenlétét. Hiszen hol is látta János Jézust sétálni a Jelenések 1:12-ben? A gyertyatartók között. Jézus tehát azt mondja, hogy ő nem marad meg egy olyan gyülekezetben, ahol nincs szeretet. És sajnos oly sok gyülekezetben látjuk napjainkban is szomorú módon ezt megnyilvánulni. Mivel nincs szeretet a gyülekezetben, Isten lelke nincs jelen. Ehelyett pedig veszekedés van és viszálykodás. Mennyire fontos lenne, hogy szeretet uralkodjon a gyülekezetben. A szeretet fontosabb a csodáknál és minden másnál is. 1 Korintus 12.31. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőért vagy a pengő cimbalom. És a profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek a birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet kulcsfontosságú. Jézus azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy nincs meg már benned az első szeretet, és figyelmezteti őket, hogy térjenek meg ebből, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, mondja Jézus, vagyis ha nem térnek meg, akkor kivonja jelenlétét a gyülekezetből. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. És mit ért Jézus a nikolaiták cselekedetei alatt? A nikolaiták szó tulajdonképpen két kifejezésből tevődik össze. Az egyik a niko, a másik a laos. A niko szó papot jelent, papságot, a laos pedig a pornépre utal. A nikolaiták tanítása egy hierarchia felállításáról szólt, amely alapján egy ember állt Isten és a pornép között. Ezen tanítás értelmében az egyszerű nép nem mehetett közvetlenül Istenhez, hanem ehhez a köztes emberhez kellett menniük, és ez az ember ment utána helyettük Isten elé. Jézus azonban pontosan azért halt meg, hogy ezt a fajta hierarchikus rendszert megszüntesse. Amikor Jézus meghalt, a templom kárpítja ketté hasadt, mégpedig fentről lefelé, és Isten ezzel azt kommunikálta az ember felé, hogy most már mindenki szabadon, közvetlenül járulhat Isten elé. Ezért is olvashatjuk a zsidók 4.16-ban a következőket. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Jézus Krisztus tette lehetővé a mi szabad belépésünket Isten tróntermébe. A pünkösdi gyülekezeteken belül több helyen is megfigyelhető a személyi pásztorolás gyakorlata. Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a gyülekezeti vezetőköz kell fordulni, és ők mondják meg majd neked, hogy mit is mond Isten arra vonatkozóan, hogy kihez kell hozzámenned, mit vehet és mit adhatsz el, és mikor tehetsz meg bizonyos dolgokat. Így uralkodni próbálnak az emberek felett. Ez a mozgalom pedig a nikolaiták cselekedeteivel egyenlő. A katolikus egyház esetében pedig szintén ezt látjuk. Az emberek nem közvetlenül Istenhez mennek, hanem egy paphoz, és neki gyónják meg bűneiket. És ebben az esetben szintén arról van szó, hogy egy köztes embert helyezünk Isten és magunk közé. Ezt a fajta hierarchikus rendszert a tiatirai gyülekezethez írt levél kapcsán is látni fogjuk. Itt az efezusiak esetében azt mondja Jézus, hogy ők gyűlölik a nikolaiták cselekedeteit, amelyet ő maga is gyűlöl. És miért gyűlöli Jézus a nikolaiták cselekedeteit? Azért, mert meghalt, hogy ezt a rendszert beszüntesse. Korábban az emberek nem járulhattak közvetlenül Isten elé a bűn miatt. Jézus azonban meghalt a bűneinkért, és így lehetővé tette mindenki számára, hogy szabadon mehessen Isten jelenlétébe. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Emlékezzünk csak vissza, hogy mit parancsolt Isten Ádámnak és Évának az Éden kertjében. 1 Mózes 2.16. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Ádámnak volt választási lehetősége. Ehetett volna gyümölcsöt az életfájáról is, amely szintén ott volt az Éden kertjében, ő azonban mégis a jó és a rossz tudásának fája mellett döntött. És bizonyos értelemben mi is hasonló választás előtt állunk. Jézus Krisztus kereszthalálának köszönhetően mi is szakíthatunk gyümölcsöt az életfájáról. Gyakran azonban az emberek mégis úgy döntenek, hogy a jó és a rossz tudásának fájáról esznek gyümölcsöt, mert a gonosz dolgokba szeretnének megmártózni. Ez az, ami érdekli őket. Mit mond Isten a jelenések 2.7-ben? Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Amikor Isten kiűzte Ádámot és Évát a paradicsomból, odaállította Éden kertje elé a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az életfájához vezető utat. Isten ezt azért tette, nehogy Ádám és Éva bűnös állapotukban egyenek az életfájának gyümölcséből, és így bűnös állapotukban éljenek mindörökké. Ez lett volna a lehető legnagyobb tragédia az emberiségre nézve. Isten tehát a saját ostobaságától megvédte az embert. Egy napon azonban mi is ehetünk majd az élet fájából. Maga Jézus mondta, hogy aki hisz ő benne, az nem hal meg soha. Tulajdonképpen tehát Jézus Krisztus az élet fája. És ahogy az ő gyümölcsét leszakítjuk és megízleljük, örök életet kapunk. Fontos felismerni, hogy az efezusi gyülekezethez írt levél az első századi egyház időszakára vonatkozik, nagyjából arra az időszakra, amelyel az apostolok cselekedetei foglalkozik. Ennek az időszaknak a végén azonban a tűz kezdett kialudni, mert hivatalosabb keretek közé szorították a kereszténységet. A következő levél a szmírnai gyülekezethez íródott. A szmírnai gyülekezet a második és harmadik századi egyházat jelképezi, amely nagyon komoly szenvedéseken ment át, és embertelen üldöztetéseknek volt kitéve a rómaiak részéről. A becslések szerint abban az időszakban 6 millió keresztény halt mártír halált. Sokakat oroszlánokkal tépettek szét, másokat karóba húzattak, keresztre feszítettek, miközben a római császárok arra törekedtek, hogy teljes mértékben elsöpörjék a kereszténységet a föld felszínéről. Így tehát más jellegű üzenetet küld Jézus ennek a gyülekezetnek, amelynek embertelen fájdalom és szenvedés lesz osztály része. Őket Jézus vigasztalja, és a reménység üzenetét küldi nekik. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Emlékezzünk csak vissza a jelenések 1.17-ben, Jézus Jánosnak is ezt mondja. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek mindörökké. Miért fekteti erre a hangsúlyt Jézus? Azért, mert tudja, hogy 6 millió keresztény fog mártírhalált halni hitéért abban az időszakban, amelyre ez a levél vonatkozik. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. Bár az anyagiak terén szegények voltak, a szellemi dolgokban bővölködtek. És azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Amikor Jézus szembesítette napjai vallási vezetőit az igazsággal, ők a következőket mondták a János 8.39-ben. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. Az 56-os versben pedig hozzátette. Ábrahám a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta, és örült is. A zsidók erre azt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt neki. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Ezen kívül Jézus a következőket mondja a vallási vezetőknek. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdetem nektek, amelyet az Istentől hallottam, Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. A 44. versben pedig hozzáteszi. Ti atyátoktól az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ezt mondja tehát kora vallási vezetőinek a farizeusoknak. Itt pedig azt mondja róluk, én ismerem azokat, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok. Pál apostol a Róma 3.20-ban elmondja nekünk, hogy a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. A körülmetélkedés ugyanis elsősorban nem egy külső rituálé, hanem a szív dolga. A körülmetélkedés elsősorban az ember szívében megy végbe. Sokan azonban a törvényben bíztak, és azt mondták, hogy nekünk megadatott a törvény. Sőt, mi több, úgy gondolták, hogyha a cselekedeteikben megtartják a törvényt, akkor megigazulnak. Pedig igazán csak az számított, ami a szívükben volt. Jézus ezt mondja a Máté 5:20-tól. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig ezt mondom nektek, aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében, vagyis már megszegte a törvényt. Nem elég tehát pusztán cselekedetekben betartani a törvényt. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, írja Pál a Róma 7:14-ben. Istent az érdekli, ami az ember szívében van, nem pedig azok a rituálék, amelyeket újra és újra megteszünk. A kérdés az, hogy mi van a szívünkben? Vajon Isten szeretete uralkodik a szívünkben? Vajon őszintén szeretjük-e Istent? Vagy hagyjuk, hogy a hagyomány, a törvény láncra verjen bennünket? Tudok azokról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Mégpedig azért, mert Jézus Krisztus ellen vannak. Jézus Krisztus, azaz Isten fia ellen harcolnak. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Máté 10:28. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Jézus ebben az ige részben és a jelenésekben is azt mondja, hogy ha meg is ölik a testeteket, ne féljetek, mert nem árt majd nektek a második halál. Jézus tehát vigaszt és reményt nyújt azoknak, akik mártír halált halnak majd, az ő belé vetett hitükért. És vegyük észre, hogy Jézus itt nem kéri tőlük, hogy térjenek meg, mint az előző gyülekezet esetében. Itt szeretném mindenkinek ajánlani a Mártírok könyvét, amelynek írója John Fox, amely által egy teljesebb képet kapunk a szmirnai gyülekezet sorsáról, azokról az emberekről, akiket ez jelképez, és hogy még nyilvánvalóbbá válhasson előttünk, hogy mekkora árat fizettek ők Jézus Krisztusba vetett hitükért. Így elérkeztünk a 3. levélhez, amely a pergamoni gyülekezethez szól. Ez az időszak, amikor Konstantin császár a kereszténységet államvallássá tette. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a 2 élű éles kard van. Emlékezzünk csak vissza, hogy a jelenések 1:16-ban ez volt Jézus egyik jellemvonása. Isten igéje a 2 élű kard, amely megítél. Tudom, hol van a lakhelyed, ahol a sátán trónusa van. És hol van a sátán trónusa? A földön. Egy olyan gyülekezetről van tehát szó, amely a világban próbált berendezkedni, és otthont akart teremteni magának. Ez azonban sohasem sikerült. Egy olyan egyházról van szó, amely nem vált külön az államtól, és a valláshoz kapcsolódó kérdéseket a törvény szintjén szabályozták. Ez lehetetlen. Törvényekkel nem lehet arra kényszeríteni az embereket, hogy igaz életet éljenek, hiszen ennek a szívből kell fakadnia. Mindez csak Isten munkája lehet az ő szent lelke által, ebben az esetben azonban azt látjuk, hogy az egyház próbál berendezkedni a világban. Tudom, hol van a lakhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Bálám tanítása tulajdonképpen azt jelentette, hogy Isten népét bálványimádásra indították. Az egyház történelemben ez volt az az időszak, amikor elkezdtek szobrokat és festvényeket megjelentetni Jézusról, Máriáról, Mózesről és más jellegzetes bibliai szereplőkről. Erről szól Bálám tanítása, amikor nem úgy imádjuk Istent, ahogy azt ő kéri tőlünk, hanem más módokon. A János 4.24-ben Jézus a következőket mondja. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádniuk. Mivel Isten lélek, az ő imádata nincs helyhez kötve. Nem csak egy bizonyos helyen, egy bizonyos épületben imádhatjuk őt, hanem mindenütt. Ne feledjük azonban, hogy Isten előírta nekünk, hogy miként imádjuk őt, és ha más módon próbáljuk őt imádni, tulajdonképpen szellemi értelemben paráználkodunk. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Vagyis az egyháztörténet ezen időszakában megjelent a hivatásos papság, amely bizonyos értelemben uralkodik a pornép fölött. És Jézus nekik is a következőket üzeni. Térj tehát meg, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Tehát az igéjével ítéli meg őket. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. A fehér kő az elfogadást jelentette, a fekete pedig az elutasítást. A tiatirai gyülekezet angyalának írd meg! Elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, amikor létrejön a katolikus egyház. És ha ezeket a sorokat most valaki katolikusként olvassa, vagy valaki katolikus háttérből származik, akkor arra kérném, hogy ne legyen rám dühös. Mert amikor a szárdiszi gyülekezethez írt levélhez érkezünk, ott majd a protestáns mozgalomról lesz szó. És itt hangsúlyoznám, hogy a pergamoni gyülekezetet és a tiatirai gyülekezetet bizonyos dolgokért megdicséri az Úr, a szárdiszi gyülekezetnél azonban ezt nem látjuk. Jézus különböző gyülekezeteknek küldött üzeneteiben mindannyian találhattunk valamit, ami megbánt bennünket. De úgy gondolom, hogy helytelen strucc politikát folytatni és homokba dugni a fejünket, mintha bizonyos dolgok meg sem történtek volna. Ugyanis számomra nagyon fontos az, hogyha valami a mi gyülekezetünkben nem tetszik az Úrnak, akkor én szeretném, ha ezt nekünk megmutatná. Vagy ha van valami, amit én személyesen lelkipásztorként nem teszek helyesen, akkor szeretném, ha az Úr ezt megmutatná nekem. Nem akarok vak lenni, vagy beszűkülten gondolkodni, és azt mondani, hogy a mi gyülekezetünk az egyetlen jó gyülekezet, és mi már eljutottunk a teljes tökéletességre, ennél jobban már nem is lehet. Ezt azért nehéz elhinni. A 139. Zsoltár 23. versében Dávid így kiállt. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Én is erre vágyom. Nem akarok makacs lenni, és csökönyösen ragaszkodni saját dolgaimhoz, hogy aztán már meg se halljam a lélek hangját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Én is meg akarom hallani, hogy mit mond nekem az Úr. Ha valami nincs rendben az életemmel vagy a tanításommal, akkor nyitott akarok lenni Isten vezetésére, és vágyom arra, hogy Isten ezt megmutassa nekem. Nem akarok annyira beszűkült lenni, hogy egyszerűen képtelen legyek észrevenni a hibákat az életemben. Ez szörnyű lenne. A tiatirai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Vagy ahogy a Károli fordításban olvashatjuk, az izzó fényű érchez. A Bibliában a réz az ítélet szimbóluma. A 2 Mózes 30.18-ban például azt láthatjuk, hogy a mosakodásra való medence, amelyben a papnak meg kellett mosakodnia, rézből készült. Mózes pedig a pusztában rézkígyót készített, és azt tartotta fel. A rész tehát Isten ítéletének szimbóluma. Jézusnak olyan volt a szeme, mint a tűzlángja, a tűz pedig megtisztít és finomít. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról. Mindezek fontos szerepet játszanak a katolikus egyházban. A cselekedetek a szeretet, a hit, a szolgálat és az álhatatosság. Mindezekkel jelentős mértékben találkozhatunk a katolikus egyházban, és bizony egészen bámulatos emberekkel is találkozhatunk ott. Eszembe jut például Teréz anya, aki egy egészen csodálatos és egészen különleges ember volt. Tehát ez az igerésem egyes emberek és egyes személyek ellen szól az egyházon belül, itt sokkal inkább az egész rendszerről van szó. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és itt egy szellemi értelemben vett paráznaságról van szó, és bálványáldozati húst egyenek. Tehát ismét a bálványok megjelenését látjuk az imádatban. Például különféle vallási erekék imádata, vagy annak a gyakorlata, hogy bizonyos bálványokat meg kell csókolni, vagy hozzájuk kell imádkozni. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznasságából. Íme betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba. Itt először is arra találunk utalást, hogy a katolikus egyház fennáll majd egészen az egyház elragadtatásáig, hiszen azt mondja, hogy a Jezabellel paráználkodókat beleveti a nagy nyomorúság időszakába. Ez az egyház tehát fennmarad egészen a nagy nyomorúság időszakáig. Az efezusi gyülekezet, illetve az, amit szimbolizált, az első században létezett. A szmírnai gyülekezet a második és a harmadik században, majd pedig a kereszténység Konstantin alatt vált államvallássá, és később a katolikus egyház a görög katolikusra és a római katolikusra szakadt, és ez a rendszer mindmáig fennmaradt, sőt fenn fog maradni egészen az utolsó időkig. Fennáll azonban annak a veszélye, hogyha nem térnek meg, akkor Isten beleveti őket a nagy nyomorúságba. Ha azonban mindebből megtérnek, akkor nem kell átmenni nekik a nagy nyomorúság időszakán. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak, cselekedeteitek szerint. Én azonban arra vágyom, hogy az Úr nekem ne cselekedeteim szerint fizessen meg, hanem kegyelme és irgalma szerint. Nektek pedig a többi tiatirainak, akik nem fogadjátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom. Nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogy én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Egészen csodálatos ígéreteket ad tehát Isten azoknak, akik ezen a vallási rendszeren belül győznek, és mindvégig kitartanak. Ők együtt uralkodnak majd Jézussal, és megkapják a hajnalcsillagot, magát Jézust. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. A szárdiszi gyülekezettel áttértünk a protestáns reformációra. Az Ézsaiás 11. fejezetében látjuk azt, hogy a lélek a maga teljességében nyugszik Jézuson. Ezért írja az első versben az ige, hogy Isten hét lelke van rajta. Ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Jézus itt a halott protestantizmusról beszél. Sajnos ez nagyon jól látható a mai Európában. Azt mondod, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. A probléma a protestáns reformációval az volt, hogy nem volt teljes. Ugyanis számos pogán gyakorlatot átvettek, amelyek Babilonból és az ottani vallásból származtak. Ezért az egyházban egész a mai napig találunk bizonyos hagyományokat, amelyek a babiloni vallásból származnak. Az egyik éppen a karácsony. Ezt az ünnepet Róma vette át Babilontól, ahol a Szaturnáliát ünnepelték a téli napfordulók idején. Nagy ünnepség, ajándékozás és dinomdánom ideje volt ez. Ezt az ünnepet vette át a katolikus egyház, majd pedig a protestáns hagyományokba is beépült. A karácsonyon kívül azonban a nagybőjt is eredetileg Babilonból származik. Tehát a reformáció nem volt teljes, alapos reformáció. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, hogy melyik órában jövök el hozzád. Jézus itt arra a napra utal, amikor ő visszatér, hogy a népét kiragadja ebből a világból. Tehát az elragadtatásra utal. Pál az 1 Tesszalonika 5.4-ben a következőket írja. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Efezus 5.8. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Napjainkban is sokan vannak az egyházon belül is, akik kigúnyolják azt az elképzelést, hogy Jézus Krisztus valóban visszatér majd egy napon, és ezzel félbeszakítja a történelmet. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Tehát a protestáns reformáción belül is voltak olyan nagyszerű emberek, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és Istennel jártak, megőrizve tisztasságukat. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Máté 10.32. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom a mennyei atyám előtt. Ó, mennyire várom már azt a pillanatot, amikor az Úr Jézus megvallja az én nevemet az atya előtt. Ha ő ezt nem tenné meg, akkor vége lenne mindennek. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Így érkezünk el a filadelfiai gyülekezethez írt leveléhez. Ők hűségesek voltak, és kapaszkodtak Isten igéjébe. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki sem nyitja ki. Ebben az esetben Jézus leírása nem az első fejezetben felsoroltakból származik, hanem az Ézsaiás 22-ből. Itt ugyanis egy proféciát találunk Jézusra, a messiásra vonatkozóan. Palástodat ráadom, övedet ráerősítem, és neki adom hatalmadat. Ő viseli gondját Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Az ő vállára teszem Dávid palotájának kulcsát. Amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni senki. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Ez a kijelentés engem egy nagyon nagy izgalommal tölt el. Az Úr tehát ajtót nyit előttünk, lehetőségeket biztosít számunkra. És ezt az ajtót senki sem zárhatja be, sőt én úgy gondolom, hogy a lehetőségek ajtaja egészen addig nyitva áll előttünk, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön. Ezt az ajtót tehát senki sem zárhatja be. Mit is mond Jézus ennek a gyülekezetnek? Kevés erőd van. Nem egy hipergyülekezetről, és nem hiperszentekről van tehát itt szó. Létezik azonban egy tanítás, az Isten megjelent fiai elképzelés, amely valamiféle szuperszentekké való átváltozást népszerűsít. Eszerint egy napon hirtelen átváltozunk, és szuperhatalomra teszünk szert, és Isten minden ellenségét legyőzzük. Kevés erőd van, mondja Jézus. És ez a mi gyülekezetünkről is elmondható, mi sem vagyunk különösen erősek. Igen, Isten csodálatos munkát végez közöttünk, de még mindig nagyon sokan vannak a mi körzetünkben is, akiknek szüksége van Jézus Krisztusra. Úgyhogy csak azért, mert sokan vagyunk, nem kell hátradőljünk és azt mondjuk, hogy ó, milyen sokan vagyunk. Gondoljunk csak arra, hogy milyen sok embert nem értünk még el Jézus Krisztus evangéliumával. Kevés erőnk van. És hála Istennek, hogy kevés erőnk van, és hála Istennek, hogy ő ajtót nyitott előttünk. Íme neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Eljön tehát az a nap, amikor a zsidók felismerik, hogy Jézus a messiás. Isten fogja elvégezni ezt a munkát a zsidó nép között. Én nem érzek elhívást arra, hogy a zsidó népnek prédikáljak. Ez persze nem jelenti azt, hogy az Isten senkit sem hív el arra, hogy a zsidóknak szolgáljon, de azt tudom, hogy nekem erre személy szerint nem adott elhívást. És látom azt is, amit Pál mond a rómaiakhoz írt levelében, hogy Isten megvakította őket, és ez egészen addig így lesz, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak az ő országába. De eljön az a nap, amikor a zsidó nép is felismeri, hogy Jézus Krisztus a megváltó, és én várom már ezt a napot. Addig azonban azokkal osztom meg Jézus Krisztus igazságát, akik azt befogadják és hisznek. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Isten tehát megígéri nekik, hogy nem kell átmenniük a nagy nyomorúság időszakán, mert megtartották álhatatosságra intő beszédét. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának az Új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Az új név az Úr a mi igazságunk. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát Jézus nem mondja nekik azt, hogy térjenek meg, hanem megdicséri őket, hogy megtartották álhatatosságra intő beszédét, és azt is megígéri nekik, hogy megtartja őket. Így érkezünk el az utolsó, a laodíciai gyülekezethez. Ez a hite hagyott gyülekezet, és ezt a gyülekezetet képviselik például azok a lelkészek is, akik évekkel ezelőtt beperelték régen elnököt, amikor meghirdette a Biblia évét. De ide tartoznak azok a lelkészek is, akik támogatják az abortuszt, illetve a pornográfiát, és sok más dolgot is. Ezek papírruhát viselnek ugyan, és azt hirdetik, hogy Jézus Krisztus szolgái, valójában azonban a sátán zsinagógája. A laodíciai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú. Ezzel a jelzővel már az első fejezetben is találkoztunk, Jézus ott is a hű és igaz tanú. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál vagy forró. Így mivel langyos vagy és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Istennek émelyeg a gyomra az egyház fentebb leírt állapotától. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Nagyon érdekes, hogy miként látja magát a gyülekezet, illetve Jézus hogyan látja ugyanazt a gyülekezetet. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözd, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyítóírt, hogy bekend a szemedet, és láss. Vagyis vedd a szent lelket. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg! Látjuk tehát, hogy Isten szereti a gyülekezetet, még akkor is, mikor ilyen szomorú, szörnyűséges állapotban van. Milyen türelmes is az Isten! És azt is láthatjuk, hogy akit Isten szeret, azt megfeddi és megfenyíti. Ha tehát bennünket is megfenyít az Úr, legyünk ezért hálásak, mert ez az ő szeretetének jele, és annak a jele, hogy az ő gyermekei vagyunk. Íme az ajtó előtt állok. Úgy tűnik tehát, hogy az egyház az ajtón kívülre tessékelte Jézust. Amerikában félelmetes azt látnom, hogy milyen sok lelkész nem hisz Jézus Krisztus isteni voltában. Nem hisz abban, hogy Jézus Krisztus szűztől született, sőt a menny és a pokol létezésében sem hisz. Ez rendkívül szomorú, és az ember elgondolkodik azon, hogy vajon akkor ők miért Isten szolgái. Furcsa, hogy egy olyan könyvvel foglalkoznak, amiben ezek szerint ők nem is hisznek, és amelyet nem tartanak valósnak és megbízhatónak. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Krisztus idejében, amikor az emberek együtt vacsoráztak, ennek különös jelentősége volt, mert ez azt jelentette, hogy lelkileg egyé váltak. Jézus is mindig igyekezett együtt vacsorázni az emberekkel. Tehát ebben az igeversben, amikor azt mondja Jézus, hogy ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, azt akarja mondani, hogy ő egyé akar válni ezzel az emberrel. És mivel a közös étkezés ezt szimbolizálta, ezért a zsidók nem voltak hajlandók együtt enni a pogányokkal, mert nem akartak egyé válni velük. Emlékezzünk csak vissza az apostolok cselekedeteiben, amikor Péter meglátogatja Kornéliuszt. Maga Péter is azzal kezdi, hogy zsidóként semmi keresnivalója sem lenne Kornéliusz házában, aki egy pogány ember volt. Pétert azonban az Úr arra hívta, hogy menjen el Kornéliuszhoz, és ő engedelmeskedett. Isten pedig kezdte letörni ezeket a korlátokat a zsidók és a nem zsidók között. Jézus sem veszi figyelembe ezeket a korlátokat. Ő nagyon szívesen bemegy ahhoz, aki beengedi őt. Csak arra vár, hogy az ajtót megnyissuk előtte. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és az atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezzel tehát elérkeztünk a Jelenések könyvének harmadik részéhez. A hét gyülekezethez írt hét levél a Jelenések könyvének második részét képezi, amelyekre a Jelenések 1.19 úgy utal, hogy ezek azok a dolgok, amik vannak. A negyedik fejezettől kezdődően azonban belépünk a Jelenések könyvének harmadik nagy részébe. Arról az időszakról van szó, amely azután következik, hogy az egyház dolgai lezárultak. A következő fejezetben tehát ellátogathatunk a mennybe.